Pszichológusként íróasztalnál is ül persze, emberi helyzeteket bogozgat, de munkáját igazából a mániájában, az utazásban leli föl. És mostanában abban is, hogy filmeket készít Irakról, Mongóliáról, és ezeket a hazai médiában el is tudja adni. Hazait mondok pedig neki, az utazónak, a filmesnek, a pszichológia professzorának, a haza már jó ideje Münchenben van. Iskoláit Afrikában, Angliában és Németországban végezte. 56-ban született, szüleivel együtt került ki a 60-as években a fekete kontinensre. Dr. Andreas Hay abban bízik, hogy saját megfigyelései, észleletei alapján összerakhat a különböző kultúrákról egy olyan képet, amely ellentétes a sajtó sablonjaival, a nagyhatalmi érdekekkel, szóval az előítéletekkel. Nem tudom, hogy mennyire profi vagy dilettáns az, amit csinál, de nyilvánvalóan azok közé a tiszteletre méltó, bátor és nyitott emberek közé tartozik, akik nem félnek felfedezni a saját érzéseiket, megtalálni a maguk ítéletét a világ dolgairól. Andreas Hay-jel Hutterer Ingrid beszélgetett.
Én a képzésemet és az emberképemet tekintve általános pszichológus vagyok, tehát az utazásaimat mindig két különböző szemmel nézem, az egyikben, hogy lám egy férfi beavatási szertartás Pápua Új-Guineában mennyire hasonló a nyugat-európai manager training szemináriumhoz, és ugyanakkor természetesen a különbségeket is szeretném megtanulni, mert az az, amiből olyan következtetéseket tudok levonni, hogy milyen versenyben állnak, mi felel meg az embernek, az ember általános lelképítészetének a legjobban, hol tudja magából a lehetőségeit leginkább kibontakoztatni, milyen vallás, milyen kultúra környezetében. És ezeknek az összehasonlításába betekintést nyerni, úgy érzem, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit kaphatok.
Mik a hozadékai ezeknek az utaknak? Mondta, hogy a szakmájába is vágnak ezek az utak.
Valószínűleg a koromtól is függ, hogy mi az, ami közvetlenül érdekel, és mi az, amit a környezetem ebből szintén megkaphat. Mikor valamennyivel fiatalabb voltam, akkor a párválasztás volt az érdeklődésem középpontjában, és akkor természetesen azt tanulmányoztam, hogy a különböző kultúrákban hogy zajlik a párválasztás, hogyan készítik a fiatalokat erre föl, milyen beavatást kapnak a felelősségvállalásra. Most, hogy közeledek az 50. évhez, az érdekel, hogy mi hogyan tudnánk a világ nyugtalanságát bizonyos fokig újra egyensúlyba hozni, mi történik az úgynevezett gonosz országokban, és így jutottam, ezért érdekelt különösebben a közel-keleti térség. Az egész világ tüntetett az iraki háború ellen, egy bizonyos szombaton 10 millió ember tüntetett egy nap világszerte, erre még a történelemben tudomásom szerint nem volt példa, és kíváncsi voltam, hogy hogyan felejtette el a világ néhány hónap alatt Irakot, hogyan tűnt el az emberek figyelmének középpontjából, és így kezdtem megnézni, betekintést nyerni azokba az országokba, amit nagyon negatívnak vázoltak a médiák, vázolt a nyugati sajtó, és meglepetéssel kellett észrevennem, hogy szeretettel, nyíltsággal és melegséggel fogadtak azok az emberek, akiknek a sajtó szerint én ellenségek kellett volna, hogy legyek, és egyáltalán nem ellenséges, hanem nagyon is baráti fogadtatásban volt részem.
Mire jutott? Ezek az országok miért kerültek ki az érdeklődés látóteréből, és mit tapasztalt?
Irakban tavaly júliusban jártam. Akkor még a világsajtóban Irak nagyjából elintézett ténynek volt beállítva, hogy fölszabadították Irakot, és néhány apró nyugtalanságtal eltekintve Irak jó sínen van. Ez volt az általános világkép. Akkor az interjú partnereimtől egyértelműen hallottam, és megtudtam, és érzékeltem, hogy ez csak a vihar előtti nyugalom volt, mert ők tudták pontosan, hogy az elnyomástól fel akarják szabadítani a nemzetüket, az amerikai elnyomástól, és ilyen módon mindent meg fognak tenni, hogy a saját országukban, a saját elképzelésük szerint élhessenek. Amikor ezeket az interjúkat megpróbáltam Németországban publikálni, erre nem volt lehetőségem, mert ez annyira megdöbbentő, és annyira nem várt volt a nyugati világ számára.
Pedig Németország nem támogatta ezt a háborút.
Németország hivatalosan nem támogatta a háborút, de természetesen nagyon erős szimpátiával volt legalábbis a hivatalos szinten az amerikaiakkal, és Saddamot a német sajtó is a legszörnyűbb diktátorként állította be, tehát a kínzás, hogyha kínzásra megkérdeztek volna valakit, hogy ezt kivel asszociálja, kivel hozza összhangba, az kizárólag csak Saddammal és semmiképpen nem az amerikai hadsereggel és annak tagjaival lehetett volna asszociálni, míg tavaly júliusban az irakiak nekem helyeket mutattak be és történeteket dokumentáltak, amik csak sokkal később kerültek a nagyvilág szeme elé. Meglepő volt, hogy például a Magyar Nemzet Budapesten nem rugaszkodott el, hanem közölte ezt a cikkemet már tavaly augusztus 12-én. Tehát Magyarországon sokkal nagyobb volt a nyíltság arra, hogy lássák, hogy Irakban nem csak az történik, amit a nyugati sajtó mond.
Eddig Magyarország is ugye a háborús koalíció tagja volt. Az iraki útjáról készült egy film is.
Az iraki film egy nagyon rendhagyó film, mert nem voltak olyan fizikai lehetőségek, hogy az ember nyugodtan állványról filmezhetett volna, hisz az amerikai hadsereg egyáltalán nem vette jó néven, hogy civilek autóznak, filmeznek, és főleg, hogy az ő helikopteres, tank és egyéb ellenőrző beavatkozásaikat megörökítik, és a világ számára hozzáférhetővé teszik. Ezek háborús képek, technikailag nyilvánvalóan nem összehasonlíthatók egy múzeum filmezésnek a lehetőségével. Ennek ellenére egy olyan hangulatot, egy olyan időpontot örökítenek meg, ahol nagyon kevés független tudósító mozoghatott Irakban, és szerencsém volt hozzájutni olyan beszélgető partnerekhez, mint például a bagdadi iraki múzeum igazgatójához, aki körülvitt és megmutatta, hogy mi történt, mit raboltak, kik rabolták a kincseiket. Olyan tényeket tudtam dokumentálni, amik talán egy hivatalos televízió számára alig ha hozzáférhetőek, hogyha azok az amerikaiakkal utaztak volna. Remélem lesz rá lehetőség, hogy a Duna televízió keretében ezt a filmet egy nagyobb közönség is meg fogja nézni. Úgy néz ki, hogy erre lesz lehetőség.
Most beszéljünk egy kicsit magáról. Andreas Hey, aki tulajdonképpen magyar is, meg nem is. A Müncheni Egyetem professzora, és tanít még nagyon sok más helyen. Mi hozza magát vissza az összes nagy utazás között, előtt vagy után mindig Magyarországra?
Hogy miért jövök Magyarországra, ennek nagyon egyszerű az oka, mert 5 évvel ezelőtt egy véletlen, mint mindig véletlen során megismerkedtem egy magyar hölgyel, aki azóta szívem nagyobbik részét birtokolja, és ő miatt, az ő családja miatt járunk rendszeresen Magyarországra. Az ő biztatása és támogatása nyitotta ki az érdeklődésemet arra, hogy mi történik Magyarországon, tehát neki köszönhetem a magyar gyökerekhez való visszatérést.
Hogyan lát bennünket Andreas Hey 2004 nyarán?
A szüleim Magyarországról származnak, noha a családi hovatartozásuk a német közösséghez sorolja őket be, de édesapám a 60-as évek elején azt a döntést hozta, hogy Afrikában szeretne dolgozni, ezáltal egyrészt elmenekült az akkori rendszerről, másrészt nem illegálisan, tehát nem diszidált, ahogy ezt akkor nevezték. Így kerültem iskolás koromba el Magyarországtól, ami azt jelenti, hogy egyrészt a magyar gyökereket idealizáltam, egészen különlegesen szépnek láttam, másrészt pedig nem ismertem, mert 2 évenként jártunk rövid időre szabadságra Magyarországra, és az nem lehetett igazi alapja felismerni, hogy tulajdonképpen pláne gyerekszemmel, hogy mi is történik Magyarországon. Amit akkor láttam, az volt, az állt számomra középpontban, hogy Magyarországról legálisan akkoriban nem lehetett utazni, és nekem valahogy az utazás már egészen ifjú koromtól központi kérdés volt. Szabadságot akkor az utazás szabadságával asszociáltam, ez egy gyerek rövidlátó nézete. Ma egészen másban, a gondolkodás szabadságában, a beszéd, a véleménynyilvánítás szabadságában látom.
Ha a szabadságot így tekintjük, akkor van szabad ország ezen a bolygón?
Inkább szabad emberek vannak, akik saját maguknak olyan biztonságot saját magukban, Istenükben bízva, olyan alapot építenek, hogy nem hagyják mástól elvenni a saját szabadságukat.
Ez egy életképes emberfajta? A szabad és autonóm ember?
Én azt gondolom, hogy igen. Ez az, amire érdemes törekedni, mert ez nem alapjában függ attól, hogy mi vesz bennünket körül. Ez persze egy picit a pszichológus gondolkodása is, mert a hétköznapi pszichológiai gondozó munkánk arról szól, hogy az embereknek mentől több a lehetőségeinken belüli szabadságot biztosítsunk, hogy ne függjenek attól, hogy hogy nézi őket a szomszéd, milyen véleménnyel lesz róluk ez vagy az. Természetesen ezek csak részszabadságok, mert ezt a szabadságot az úgynevezett primitív társadalmak egy egyéves intenzív képzésben, a beavatásban tanítják meg társadalmuk tagjainak, és a nyugati társadalomban sajnos ez a nagyon fontos szabadságra, valódi érettségre való felkészítés elmarad.
De az igény az egyre inkább megvan rá, nem? Tehát van egy vágyakozás az emberekben. Ez meg fog jelenni mondjuk a nyugati társadalmakban? Akár az oktatás, akár a nevelés szintjén.
Ez a vágy nagyon erős, és természetesen mindenki látja, csak az a nagy baj, hogy ezzel üzletet csinálnak. Ebből nagyon sok pénzt próbálnak keresni. Olyan emberek, akik bizonyos ideológiákat, vagy pedig materiális javakat, hogy milyen formájú kézi telefonnal, mobiltelefonnal rendelkezik az illető, hogy az döntse el, hogy valójában befutott, szabad, sikeres embere. Ez a szabadság meg természetesen éppen a fordítottja, mert elterel attól, ami a szuverenitást hozná. Nagyon nem felel meg a világ hatalmasok érdekeinek az, hogy szabad és felelős egyének éljenek nagy sokaságban, mert azokat nem könnyű irányítani, és nem könnyű a saját céljaikra felhasználni, kihasználni.
Mi a legközelebbi út, annak az úti célja, és mikor?
Holnap után repülünk Mongóliába, szeretnék megtudni, hogy a mongolok hogyan birkóznak meg azzal a kihívással, hogy évtizedeken keresztül egy a szovjethez hasonló rendszerben éltek, és most pedig betört Mongóliába a kapitalizmus, ami nagy elszegényedéshez is vezetett. Hogyan térnek vissza saját vallásukhoz, buddhista vallásukhoz, és milyen perspektívával, milyen reményekkel és milyen félelemmel nevelik gyerekeiket a globális jövőre.
A pszichológia világutazó professzora, dr. Andreas Heijel beszélgetett Hutterer Ingrid.